Tiszán innen és Tiszán túl. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, és megteremti annak a lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló, demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen, jelentette ki Görög Márta igazságügyi miniszter az alaptörvény 17. módosításáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában. A miniszter a köztársasági elnököt érintő alaptörvénymódosítást az alkotmányos demokrácia helyreállításának fontos elemének nevezte. Emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alkotmányozó hatalom az alaptörvénymódosításával szüntesse meg a jelenleg hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát. Értékelése szerint e javaslat célja olyan helyzet megteremtése, amelyben a köztársasági elnök alkotmányos funkcióit ténylegesen el tudja látni, kifejezheti a nemzet egységét és örködhet az államszervezet demokratikus működése felett. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök ideiglenesen az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A képviselők emellett döntöttek a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, valamint elfogadták a Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvényt, írja a távirati iroda. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodás mellett fogadta el azt a tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. A javaslat indoklása szerint a pedagógusok számára a korábban kialakított teljesítményértékelési rendszer nem megfelelő, az sem a modern neveléstudomány értékeit nem tükrözi, sem a valós teljesítmény mérésére nem alkalmas. Az előterjesztők szerint olyan új teljesítményértékelési rendszer kialakítása indokolt, amely az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítő foglalkoztatottak teljesítményének valós és méltányos értékelését. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot 2 ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%-a, 2024-ben 90%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. Idén 2 ütemben 200 féle USB-töltőt ellenőriz a hatóság, az ellenőrzések első ütemének részeredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak. 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja a fogyasztóknak, hogy USB-töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba. Az európai autóipar életveszélyben van, már nem csak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc óriási nyomás alatt áll, és több millió munkahely jövője forog kockán, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésén az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és minőségi munkahelyeinek megőrzését célzó sürgős intézkedésekről tartott vitában a biztos hangsúlyozta, az ágazat egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint Kína ragadozó stratégiájával, amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa. Jelezte, a jelenlegi bizottsági ciklus kezdete óta egy átfogó európai autóipari stratégia kidolgozásán dolgoznak. A széndioxid kibocsátási szabályok terén nagyobb rugalmasságot vezetnek be, miközben fenntartják a kitűzött klímacélokat. Hozzátette, az egyszerűsítési intézkedések felgyorsítják a megfizethető, kisméretű elektromos járművek elterjedését. Uniós program támogatja az európai akkumulátoripar kapacitásainak bővítését, míg az ipari gyorsító intézkedés az európai munkahelyek megőrzését, a beszállítói leépítések megállítását és a beszállítók szerepének erősítését szolgálják az elektromos mobilitás értékláncában.
Az időjárásról.
A nap hátralévő részében a változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk, de több helyen lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet késő estére 19 és 26 fok közé csökken. Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Kocák Szilvia vagyok, Önök továbbra is az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják 2026. július 7-én, kedden. Néhány mondatban a tartalomról. Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint mind a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. Dr. Rácsok Gabriellát, a Hittudományi Egyetem oktatási rektorhelyettesét kérdezzük a részletekről.
Amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja-e azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket.
Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk, az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!
Merre talál újra téged a szerelem? Forró nyár volt, megégetett emlékedet nekem hagyult. Álmodni sincs már kedvem, folyton téged látlak távol. De csak szállj mi, de csak szállj mi. Mikor látlak, könnyem csordul az arcomon. Kikergettél e világból helyemet, most hol találom? Üszke madár, jobb lesz neked, kalitkádból elengedlek. Kulcsot kérek, hogy bezárjam szerte hulló emlékemet. Te csak szállj mi, te csak szállj mi. Mert zúgó, habokban
Múzeum. A mai nap a történelem színpadán.
Július 7-e van, ma az Apollóniák és a Cirillek ünneplik névnapjukat. Az Apollónia a görög eredetű latin Apollonius férfi név női párja. A legújabb statisztikák szerint napjainkban ritka névnek számít, csak úgy, mint a Cirill, a görög Kyrillos név latin Cirillus változatának rövidülése. Nézzük, mi minden történt július 7-én. 1207-ben e napon született Árpádházi Szent Erzsébet, a ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet apácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a fátyolkészítők védőszentje. 1540. július 7-én született János Zsigmond erdélyi fejedelem, II. János néven Magyarország választott királya. Két hónapos korában apja végakaratának megfelelően 1540. szeptember 13-án a Rákosmezején választották királlyá. 1570-ben János Zsigmond lemondott a királyi címről első Miksa javára, így fejedelemként uralkodhatott Erdély és a Párcium fölött. 1567-től már sokat betegeskedett, így nem volt teljesen váratlan 1571-ben bekövetkezett halála. Vele halt ki a Szapolyai ház. Anyja mellé temették a gyulafehérvári székesegyházban. 1834-ben ezen a napon született Angster József, hazánk legjelentősebb orgonaépítője. Leghíresebb orgonái megtalálhatóak a pécsi székesegyházban, a budapesti kávintéri református templomban, a győri székesegyházban, a kassai székesegyházban, a budapesti Szent István bazilikában, a kolozsvári református templomban és a szegedi fogadalmi templomban is. 1860-ban ezen a napon született Gustav Mahler, csehosztrák zeneszerző és karmester, aki Budapesten is élt és dolgozott. 1891-ben az American Express kiadta az első széles körben használható utazási csekket, és a mai napig az American Express a legnagyobb kibocsátó. 1928-ban, július 7-én először adtak el előre szeletelt kenyeret Missouri államban, Amerikában. 1940. július 7-én született Ringo Starr, a Beatles dobosa. 1863-ban kiküldték az első katonai behívót Amerikában. 1988-ban e napon Bartók Béla zeneszerző hamvait örök nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolom. Pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik, s nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról.
Való. Egy társadalom. társul szegődő gondolat.
Behajtani tilos. Tilos behajtani oda, ahol nekünk semmi, de semmi keresnivalónk nincsen. Tilos behajtani oda is, ahol veszélyben, mi több életveszélyben van az ember élete. Végül tilos behajtani oda is, ahol csak rossz dolog történhet velünk. Mindezek a tiltások, melyek az ellenkező oldalról nézve figyelmeztetések, azért vannak elhelyezve, mégpedig jól látható helyen, mert meg akarnak óvni olyan valamitől, amely egyébként egészségre és békességre, tehát testi-lelki életre káros. Mégis ez a behajtani tilos tábla, vagy egyáltalán a puszta tiltás az, ami a legjobban irritálja az embert. De miért is? Az erre adott és adható felelet katalógus bizony kimeríthetetlen. Most csak legyen elég az, hogy úgy szokott kezdődni, mármint a behajtás, hogy tudom én magam is. Azaz tudom, hogy bár nem szabad behajtani oda, azaz megjelenni ott, ahol nem kellene jelen lenni, de mégis úgy érzem, ott a helyem. Pedig ez az abszolút helytelenség. Azaz nem a helyünkön vagyunk, nem a saját feladatunkat végezzük, nem azt az utat járjuk, amely számunkra ki van jelölve. Egy nem akármilyen paradoxon húzódik meg e mögött a felvetés mögött. Alapvetően ugyanis a behajtani tilos tábla életmentő lehet. Viszont a tiltás, mint olyan, provokatív. Provokáló, előhívó. Az addig nem látott, az addig nem előhívott érzés egyszer csak megjelenik. Az emberben mélyen, vagy nem is olyan mélyen húzódó saját akarat fészkében valami hirtelen mozgásba lendíti a dolgokat. Az édenfái között sétáló első emberpár vajon nem ezzel találta eszembe magát? Előkerült az addig nem látott és nem tapasztalt engedetlenség, és hirtelen és váratlanul legyintett a behajtani tilos táblát jelképesen elhelyező, a teremtményt okkal féltő és szeretettel védelmet nyújtó szent akaratra. De hol vagyunk már az édenfáitól? Kérdezi Pilinszky. Oly távol és mégis oly közel. Mert az édentől távolra is magát viszi magával az ember. Mindenhová magával megy. Lerázhatja a másikat, de saját magát nem tudja lerázni. Ha pedig ez így van, már pedig így van, akkor sokkal inkább megkönnyítené a maga dolgát, ha útközben figyelne a táblákra. Különösen a behajtani tilos táblára. Úgy érzem, hogy a közlekedési és egyéb, bár semmivel sem jelentéktelenebb behajtani tilos táblák esetében csak úgy járhatunk el, ha figyelünk. Figyelmünk pedig semmi esete sem csak magunkra kell, hogy kiterjedjen, sokkal inkább észre kell venni a másikat is. A behajtani tilos tiltás ugyanis nem csak az embert magát menti, hanem védelmet nyújt a másik embernek is. Ez az a pont, amikor megérthetem, hogy tiltásra igenis szükségem van. Ez a tiltás pedig csak akkor lehet a javamra, ha a közlekedésbe magammal viszem a figyelmemet, a szemüvegemet, teljes koncentrációmat, és jó, ha az életutamra sem megyek egyedül. Ha van mellettem valaki, mégpedig csupa nagybetűvel, akkor érthetem meg, hogy a behajtani tilos táblák sohasem ellenem vannak, hanem értem.
Thank you.
Útra való. Egy társul szegődő gondolat. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió regionális hírösszefoglalóját 2026. július 7-én kedden 16 óra 30 perckor Huszár Katától hallják. Július 9-ig pótolhatják a felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, tájékoztatta rádiónkat az Oktatási Hivatal. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. Új képzés már nem rögzíthető, azonban a már nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók. A jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. A szeptemberben induló képzések határait várhatóan július 23-án este hirdetik ki, és elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták aktuális mobilszámukat előzetes tájékoztatásként, már aznap SMS értesítést is kapnak az eredményről. Ugyanez személyre szabottan részletesebben megtekinthető az e-felvételi felületén is, tehát az SMS esetleges hiánya semmilyen jelentőséggel nem bír. A hivatalos tájékoztatás, azaz a besorolási határozat, amely tartalmazza, hogy a felvételiző mely képzésen kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, legkésőbb július 31-ig az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, amiről minden jelentkező e-mailben is értesítést kap. Elkezdődött az aratás a Borsod-Abói-Zemplén vármegyei földeken is. Az aszályos időjárás miatt az őszi kalászosok betakarítása idén korán kezdődött, de a hozamok gyengék. A vármegyében már az őszi búza teljes termőterületének 25%-án végeztek az aratással a gazdák. A termelők gondjait nem csak a gyenge termés, hanem a piaci környezet is fokozza. A gabona export szempontjából ugyanis az elmúlt hónapokban jelentősen erősödő forint kedvezőtlen hatású. Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Borsod-Abói-Zemplén vármegyei elnöke számol be a részletekről.
Péter Pál az az aratás kezdete, de attól hamarabb kezdtük el az aratást. Az őszi árpa aratás, én azt gondolom, egy 10 nappal korábban kezdődött, mint szoktuk, de a búzaratás is ugyanilyen korábbi aratással kezdődött. Termés átlagokról annyit tudok elmondani, hogy csökkent a termés átlag. Jelenleg beérkezett adataink alapján ugye az őszi árpánál 90%-a le van aratva, az megyei szinten egy ilyen 4,5 tonna körüli átlagot mutat. Búzából még nem túl sok, egy ilyen 25%-a van learatva, az is egy 4,5 tonna körüli átlag látható most, amit ugye a falugazdászaink összegyűjtöttek, és van, ami még nagyobb területen van learatva, őszi káposztarepce, ennek 15%-a van, itt egy 25 mázsás hektáronkénti átlag látható. Ezek hát inkább a gyenge, egy közepes termést mutatnak, ettől azért, ha az időjárás optimális, akkor jobb átlagok szoktak születni. Sajnos voltak tűzesetek, bálák égtek, nem kevés, nagyon sok bála égett, egy helyen kombánytűz is, bálázó tüzek is voltak. Most még az idén lábon álló gabona is több égett, mint tavaly évben. Vileg majdnem duplán égett el, mint tavaly évben ilyenkor. Köszönhető a nagy melegnek, akár gépeknél műszaki hiba okozza a tüzet. Jól felkészült gépek, porralótók, elvileg a tűzoltásba megfelelő eszközök legyenek a gazdálkodóknál, fel kell szerelni minden gépet, úgyhogy ha baj van, akkor tudjuk alkalmazni, megcsináljuk.
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni. Különösen fontos a betakarítási munkálatokban résztvevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Az országos tűzvédelmi szabályzatban külön rész szól a munkagépek aratási munkálatokban való részvételéről. A részletekről Mukis Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője számol be.
Június közepén megkezdődtek az aratási munkák, és hát egy kis odafigyeléssel megelőzhető, hogy se a munkagépek, se a gabonatábla, se a bálák ne gyulladjanak ki. Aratáskor nagyon komoly kockázatot jelent ilyenkor nyári melegben a tűz, amelyet leggyakrabban mindig emberi gondatlanság okoz. Dohányoznak a gabonatáblán, a gabonatábla mellett, a munkagépnek a vezetőfülkéjében, vagy a munkagépnek a motorterében a lerakódott por felizzik, az olajsár felizzik, a különböző mechanikai súrlódás, csapáthibák, elektromos zárlatok meggyújtják az aratás közben a gépre rakódó apró növényi részeket. A forró kipufogó rendszerből kiszabadul valahol a kipufogó gáz, ez gyújtja meg a gabonatáblát. Tehát csak és kizárólag kifogástalan műszaki állapotban lévő munkagéppel szabad az aratást megkezdeni. A gabonatáblák védelme érdekében védősávokat kell kialakítani, tehát vasútvonalak, közutak mentén legalább 3 méter széles védőszántást kell kialakítani már az aratás megkezdése előtt. Hogyha nagyobb földterületről van szó, több 10 hektáros táblákról beszélünk, akkor ezeket az aratás során érdemes szakaszolni, több kisebb területre felosztani, hogy a tűz ne terjedhessen át a teljes táblára. A mezőgazdasági munkagépek vezetőfülkéjében, gabonatáblán, annak közelében tilos dohányozni, mindig legyen készenlétben egy ekével, tárcsával felszerelt traktor, amellyel azonnal körbeszállható a tűz, és ezzel csökkenthető a kár. Kazlakat vasúttól legalább 100 méterre, közúttól, erdőtől 50 méterre, épületektől pedig legalább 25 méterre kell elhelyezni.
Folytatódik a 26-os főút miskolci szakaszának felújítása, tájékoztatta rádiónkat a Miskolci Önkormányzat. A munkálatok a Miskolc plázától a Szentpéteri kapun át egészen a városhatárig tartó szakaszt érintik. A következő hetekben több ütemben dolgoznak a szakemberek, ezért a közlekedőknek forgalomkorlátozásokra és idiglenes forgalmi rendre kell számítaniuk. Ezen a héten, szerdán és csütörtökön a 20 emeletes és a Vármegyei Központi Kórház közötti szakaszon a forgalmat az újonnan elkészült külső sávokra terelik, miközben megkezdődik a belső sávok felmarása. Ezzel egy időben több autóbusz megállót idéglenesen áthelyeznek. Az autóbuszok július 10-én pénteken üzemkezdettől már az idéglenes megállókban állnak majd meg. Szombaton a Blaskovics utcai csomópontnál néhány órára nem lehet majd áthaladni a frissen aszfaltozott belső sávokon. A munkálatok várhatóan 4-5 órát vesznek igénybe. A Huba utcai csomópontban ugyanakkor biztosított lesz a kanyarodási lehetőség. Július 13-án hétfőn megkezdődik 6 buszöböl átépítése. A Szeles utcán, a Napsugár otthonnál és a Tesco Bosch megállónál mindkét irányban. A kivitelezés ütemezése az időjárás és a munkálatok előrehaladása miatt változhat. Arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel. Okospad rendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és bicikli tárolót adtak át Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai elágazás buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. Galai Máté, a padot gyártó cég ügyvezetője arról beszélt, hogy bár azt nem kifejezetten buszmegállónak fejlesztették ki, ennek a funkciónak is eleget tud tenni. A fejlesztés 100%-ban napenergiával működik, a telepítése pedig mindössze fél órát vett igénybe, és télen is működőképes, ismertette. A rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is, a digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni, emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. Tájékoztatása szerint a teljes mértékben magyar fejlesztésben készült rendszert olyan bevonattal látták el, amely képes napi 10 autó károsanyag kibocsátását kompenzálni, lebontani. Galei Máté a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy szeptemberben egy felokosított zöld fallal és nagy digitális kijelzőkkel felszerelt okos busz megállóval is meg fog jelenni cégük a Vármegye székhelyen. Juhász János, a Miskolc Városi Közlekedési ZRT szolgáltatási és műszaki igazgatója azt közölte, hogy az okospadrendszer telepítése egy Európai Uniós programban zajlik. A kezdeményezésben 44 szervezet dolgozik együtt 12 országban olyan jellegű mobilitási eszköz fejlesztésekben, amelyek a résztvevő városokat segítik a klímasemlegesség elérésében és a zöld mobilitás megvalósításának elősegítésében. Kedves hallgatóink, ez volt a regionális hírösszefoglaló 2026. július 7-én kedden Huszár Katától.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
Szívem szeszély és útra visz, egy nap itt, másnap máshol, hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. A csillagok sem tudják az utat, mindegy a térképen mit mutat, mindegy a GPS mit beszél, aki nem téved, az nem remél. Úgyszíli táblák csak jelzések, mi szélom nincs honnan elkések. Leülök órákra, percekre, rászoktam megint a versekre. Szívem szeszély.
másnap máshol, hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Szívem szeszi és útra visz, egy nap itt, másnap máshol, hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Eltévedtek, én nem bánom, így fedezem fel a világon, kívül belül szűrzavar, nem jutunk haza egy hamar. Eltévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világon, kívül belül szűrzavar, nem jutunk haza egy hamar. Kiderül út közben, hogy mennyit ér. Ha rám bízok, titkokat elhagyom. Sírok is néha, de nem nagyon, de nem nagyon, de nem nagyon leszek okosabb semmivel. Úgy érzem mégis, hogy menni kell. Félek, hogy egyszer majd megállok, félek, hogy egyszer majd kiszállok. Szívem szeszély és útra visz, egy nap itt, másnap máshol, hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Szívem szeszély és útra visz, egy nap itt, másnap máshol, hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Eltévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világom, kívül belül szűrzavar, nem jutok haza egy hamar. Eltévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világom, kívül belül szűrzavar, nem jutok haza.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint mind a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi, értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektorhelyettese először arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítvány. A riporter Bódisz Attila.
Szerintem legalább 2 dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja-e azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, És hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézményen, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
Milyen stációi vagy milyen elemei vannak ennek az akkreditációs folyamatnak, kik ellenőrzik azt, hogy minden úgy megy, ahogy az intézmény is a saját maga értékelésében megfogalmazza?
Ugye ez egy európai minőségbiztosítási rendszernek a része, vagy folyamatnak a része. Ennek a magyarországi intézménye, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, ők képviselik azokat a európai felsőoktatási közös standardeket, illetve irányelveket, amelyeknek meg kell felelnünk. És ez úgy történik, hogy minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni. Abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatája, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézményi önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket, hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelel a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öreg diákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül 1 hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, amikor az intézmény ellenőrizheti, hogy valóban megfelelnek-e az abban szereplő tények, tehát nem történt-e benne tévedés, tehát erre van mondjuk ilyen 2 hete reagálni az intézménynek, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAP testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatája, mikorra időzítik az úgynevezett monitoreljárást, amit úgy kell elképzelnünk, hogy a MAP szeret közben is meggyőződni arról, hogy nem csak 5 évente mennek jól a dolgok, hanem időközben is szeret ránézni arra, hogy minden rendben van az intézményben.
Az a szöveg, ami kikerült az intézmény közösségi oldalára, nagyon impozáns, tehát ilyen dicsérő szavakkal illette ez a bizottság az itt történt akkreditáció eredményeit. Ez mire bátorítja, vagy mit mond ez az itteni oktatóknak, hallgatóknak, vezetőségnek, hogyha ilyen pozitív vélemény érkezik vissza ez a bonyolult és meglehetősen hosszas folyamat után?
Igen, mi is úgy láttuk, hogy nagyon pozitív értékelést kaptunk, aminek nagyon örülünk. csak hogy rálássunk néhány területre, ugye ez azt jelenti, hogy a felvételitől elkezdve egészen a végzésig, az oklevél megszerzéséig átlátható folyamatoknak válik részesévé egy hallgató, tehát rendben vannak azok a szabályzatok, amelyet mentén ő itt elvégzi, vagy elvégez egy képzést, megfelelő az oktatói összetételünk, tehát elegendő, minősített, azaz doktori fokozattal rendelkező oktatónk van, arányosnak mondható az oktatók óra és kredit terhelése egy-két kivételtől eltekintve, megfelelőek az úgynevezett hallgatói támogató szolgáltatásaink, akár az ösztöndíjak, akár a könyvtárszolgáltatás, akár a hallgatók egyéni mentorálása. Ugye az egyetemi válással új honlapunk készült, amely kicsit nehezen indult el, de ezt is nézik, hogy egy intézmény milyen információkat tesz közzé, melyek azok, amelyek nyilvánosra könnyen megtalálhatók-e. Azt is vizsgálják ilyenkor, hogy milyen adatokat vizsgálunk. Hát az, aki kicsit is rátekint a felső oktatásra, az tudja, hogy egy hallgatóval kapcsolatban számos adat születik, ezeket az intézet. Mire használja, jól használja-e, milyen következtetéseket von le ezekből. Tehát én úgy gondolom, hogy mindezeken a területeken tényleg több pozitív visszajelzést is kaptunk, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
Kedves hallgatóink, elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint mind a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi, értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriellát, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettesét hallották, a riporter Bódisz Attila volt.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Nehémiás könyve 13. fejezetének 11. verséből hallgassuk meg. Ezért felelősségre vontam az elöljárókat, és ezt mondtam, miért ilyen elhagyatott az Isten háza? Aztán összegyűjtöttem, és helyükre állítottam őket. Esdrás könyve a templom újjáépítéséről, a szolgálatok újraindulásáról, a templomi szolgálat helyreállításáról. Nehémiás könyve pedig magának a városnak, Jeruzsálemnek újraépüléséről, a falak felépüléséről és felavatásáról, és ennek a lelki motivációiról is szól. Egy felívelő szakaszban mégis felteszik a kérdést, miért ilyen elhagyatott az Isten háza? Ez a mai kérdésünk. Elhagyatottság. Van-e hasonló érzésünk, ha az egyházra, ha a gyülekezetünkre gondolunk? elhagyatottság úgy szerepel a Bibliában, mint ítélet. Íme elhagyottá lesz a ti házatok. Ezt Jézus akkor mondja, amikor az összegyűjtésről is beszél. Rommá lesz ez a ház. Isten ítélete is benne van, de itt az elhanyagolás értelme is. Hogy nem az az ítélet, hogy Isten elhagyja, hanem az emberek hagyják el. Ez a mi felelősségünk. Mit tehetünk-e folyamat ellen? Az összegyűjtés. Istennek ez a munkája a világ kezdete óta. A Káténk is mondja, amikor az egyházról ír. Amikor mi is erről kezdünk beszélni, akkor Isten helyreállító munkájába állunk bele. Ez a munkája mindig van. Isten helyreállít bennünket. Ami elromlott, azt megjavítja. Így van ez az eredendő bűnnel is, és minden mással, ami időközben lerombolódott. Istennek a nagy terve. Nagy kérdés, hogy például a mai Izrael része-e Isten nagy tervének. A mi terveink mennyire az ő tervei is? Beleállunk az ő tervébe, vagy a miénkbe szeretnénk őt bevonni? Helyreállítás. Amikor a helyére kerül minden. Ez az ige is helyreállító. Isten szabadítását nevezed kőfalaidnak és dicséretét kapuidnak. Nem csak a fizikai építés lesz a fontos, hanem a lelki, a belső építkezés is. Amire az ember azt mondja, ez véd meg engem, pont nem az. Mi úgy gondoljuk, hogy Isten szabadítása védelme a kőfal, abból lehet építkezni. Vajon kőfal-e számunkra Isten szabadítása? Kapu-e számunkra Isten dicsérete? A mai ige magyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisaként szolgálja az Urat.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.